Tanár úr! Tanár úr, kérem! Én ezt nem értem. Mi az, hogy tömegmozdás csak úgy van? Csak úgy nem lehet. Hajrá, keble! Értem a centripetális erőt! Éljen az energia megmaradás! Nesztek, itt egy rugalmas ütközés! Vagy inkább rugalmatlant akartok?
Mit csináltál a nagymama vekkerével?
Hát, ősrobbanást.
Szóval ősrobbanást itt, a Gogol utcában? Nesze ősrobbanás! Tudja is egy magadfajta kölök mi az.
Ősrobbanás. Nagy bűn. Előtte nem volt semmi, ahol ma világegyetem van, és hát akkor nagy, talán hatalmas feszültség után, nem tudom, kitört az egész ilyen valami, és az univerzum keletkezett belőle.
Hát volt egy nagy robbanás. És létrejött a Föld.
Hát gondolom valami szétrobbant.
Hát amikor két anyag találkozik egymással, és tulajdonképpen magába esik a mag, azt hiszem, és akkor lesz az ősrobbanás, és akkor ez így tágul.
Valahogy valami eltűnt, és helyette lett ez az új, amiben mi is vagyunk.
A dinoszauruszok korában volt az a meteorit becsapódás, és szerintem az.
Nem tudom.
Pusztító robbanás. Ez is borzasztó rég volt, és emiatt őskori robbanás, úgymond.
Felrobbant valami. Egy részecske, egy atom.
Összer csapódott két kisebb bolygó, vagy nagyobb, azt pontosan nem tudom, de így létrejött a Föld. Én úgy tudom.
Hát ez nem igazán tiszta. Nekem sem. Bár az igazak megválva soha nem volt az. De hogy jutunk el az ősrobbanástól a részecske fizikáig? Mert különben nem lesz ebből film.
Georges Lemaître, belga, katolikus pap és fizikus 1931-ben publikálta, írta le ősrobbanás elméletét. Eszerint a világ, a tér és az idő egyetlen pillanatban, egyetlen pontban kezdődött, és azóta egyfolytában tágul. Legfőbb kísérleti bizonyítéka az az úgynevezett kozmikus háttérsugárzás volt. Felfedezték 1964-ben a Bell Laboratories-ban, Amerikában, hogy van egy kiszűrhetetlen, állandó sugárzás, amelyik teljesen olyan, mint hogyha egy az abszolút nulla fok fölötti 3 Kelvin hőmérsékletű anyag sugározná ki. Ezt jó ideig eltartott, amíg le tudták vezetni az ősrobbanásból, ugyanis az ősrobbanás után, ahogy tágult a világegyetem, kb. 380 ezer év után elérte azt a hőmérsékletet, amikor kialakultak a semleges atomok, és ezzel az anyag átlátszóvá vált a sugárzással szemben. ez a sugárzás akkor kb. 3000 fokosnak felelt meg, 3000 fok hőmérsékletnek, és azóta a világegyetem 1000 szélsége tágult, így lett 3 fokos.
Az ősrobbanást úgy, ahogy értem, szerintem a nézőnek is világos lesz. Viszont szinte mindenki newtoni fizikát tanult a középiskolában.
Ahogy feszegetjük az érvényességi körének a határát, akkor jövünk rá, hogy bizonyos körülmények között a newtoni mechanikát már nem lehet alkalmazni. A tudomány az mindig így megy előre, apró lépésekben, adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés révén építünk az összegyűjtött ismeretekre, és aztán egy picike kis szikra elég ahhoz, hogy egy új elméletet alkothassunk, de az az új elmélet az mind azt a célt szolgálja, hogy az sok-sok összegyűjtött kísérleti tapasztalatot meg tudjuk magyarázni, azokat a tapasztalatokat, amelyek már a korábbi elmélettel nem magyarázhatók meg.
They might in fact be objects of a purely theoretical kind, which simply represent the internal structure of the body.
A fizika igazi nyelve a matematika. Fizikai elméletnek azt fogadjuk el, amelynek pontos matematikai alapja van, kísérletileg tanulmányozható mennyiségeket lehet vele kiszámolni, és a számítások eredménye egyezik a mérésekével. Ha nincs ilyen, akkor azt nem fogadjuk el fizikának, az csak spekuláció.
Szóval összegezve a tudomány állását, az elmúlt 150 évben eljutottunk a majdnem minden tudástól, a mindent majdnem tudásig. Na akkor mi is az, amit tudunk? Pedig Lévai professzor olyan jól elmagyarázta. Hol is van az a táblázaton? Aha. Az anyagot felépítő részecskék két nagy csoportja a leptonok és a kvarkok.
A részecske fizikai ismereteinket összefoglaló standardmodell nagyon leegyszerűsítve a részecskék két nagy csoportját feltételezi. Az anyagot felépítő és a kölcsönhatást közvetítő részecskékét. Az anyagi részecskéket további két csoportra osztja, kvarkokra és leptonokra. Ezek a közvetítő részecskék a bozonok által közvetített kölcsönhatásokkal kapcsolódnak egymáshoz.
Én nagy energiás magfizikus vagyok, és az én standard modellemben a legfontosabb az a 6 kvark. Ezek a úgynevezett up és down kvark, a kicsit nehezebb ritka kvark, a még nehezebb bájos kvark, és a nagyon nehéz bottom, az az alsó és top felső kvark. Ez a 6 kvark, ez számomra azért fontos, mert ezek a részecskék hatnak erősen egymással kölcsön. Lényeg az, hogy ezek a részecskék gluonokkal hatnak kölcsön, egymással össze tudnak ragadni, például 3 kvark, köztük 2 darab up és 1 darab down kvark alkotja a protont, ami környezetünknek az egyik alaprészecskéje. Ha lecseréljük az egyik up kvarkot egy downra, 1 up, 2 down, már is a semleges neutront kapjuk. És a 6 kvarknak az összerakásával, az ő szerkezetüknek kis változtatásával sok ezernyi részecskét, úgynevezett sok ezernyi hadront előállíthatunk. Hát a standard modellnek ez tulajdonképpen az erős szekciója. Nekem ez a kedvencem, én ezzel foglalkozom. Természetesen nem szabad elfelejkeznünk az úgynevezett gyenge szekcióról. A gyenge szekcióban van az elektron, meg a szinte ugyanígy kinéző műon, csak éppen nehezebb, mint az elektron, és a még nehezebb tau részecske, valamint tartozik ezekhez 3 darab neutrínó.
Kezd alakulni.
Egy kézilabda csapat tagjai jelentik az építőköveket, és a kézilabda, amit adogatnak egymásnak, azok jelentik, vagy az jelenti a bozont. A kézilabda csapat nem tud szétszaladni, hogyha azt akarja, hogy egymásnak adogassák a kézilabdát, mert ha nagyon szétszaladnának, akkor a labda leesne, és nem lenne közöttük kölcsönhatás. az, hogy mennyire szaladhatnak szét, az ugye azon múlik, hogy milyen nehéz a kézilabda. Hogyha medicinlabdával kézilabdáznak, az sokkal jobban összeköti őket. Ilyen a kvarkok közötti erős kölcsönhatás, vagy ilyenek a nehéz közvetítő mértékbozonok. Ellenben, hogyha egy könnyű teniszlabdával játszanának, akkor messzire elmehetnek egymástól, hogyha ez a teniszlabda határesetben a tömege a nullához tart, mint a fotonnak is, akkor elvileg végtelen hosszú lehet a hatótávolság, végtelen messzire el tudják egymásnak dobni a labdát.
Szerintem ez már egy jó lesz. Kezd alakulni.
A fizika történetében a Standard Model fantasztikus teljesítménye is után eljutottunk oda, hogy majdnem mindent értünk. Amit meg tudunk mérni, azt a Standard Model megjósolja, és azt fogjuk mérni.
A Standard Model nagyon jól működik. Minden alkatrészét sikerült már azonosítanunk, az anyag alkatrészeit, mind pedig a kölcsönhatásokat közvetítő részecskéket. Egyetlen dolog az a Higgs bozon, amelyet még nem sikerült megtalálni.
Na végre behozhatjuk a történetbe ezt a híres, nevezetes Higgs bozont. Hol is láttam a táblázaton belül?
Mikor nézünk egy színdarabot, sohasem a színpadra gondolunk, hanem mindig a szereplőkre, a cselekvényre. De színpad nélkül nincsen cselekmény. A kvarkok, protonok a szereplők a Shakespeare értelemben. Ezek egy színpadon lépnek fel. És mi a színpad? A színpad a fizikai vákuumnak nevezett valami. És a Higgs bozon ennek a fizikai vákuumnak az anyaga. A Standard Modelnek viszont van egy jóslata, amit most már közel 15-20 éve, mint a grált, keresik a fizikusok, és nem találják. Ez a Higgs bozon. Ez a Higgs bozon egy korty vákuum.
Rákeresésben legalább otthon vagyok. Van itt nekem valahol egy anyagom, egy blokkom a CERN-ről, ahol fizikusok keresik a magugráját. Aha, itt is van.
Le canton de Genève abritera-t-il un jour un centre européen de recherche nucléaire, à qui le Rhône, par l'entremise de l'usine hydroélectrique du Virbois,
fournirait. A korabeli filmhíradók lelkesen számoltak be az Összeurópai Atomkutató Intézet a CERN építésének megkezdéséről. A genfi székhelyű nukleáris kutatások európai tanácsát 1954-ben hívták életre. A szervezet alapító okirata kimondta, hogy nem végeznek katonai célú kutatásokat, a kísérleti és elméleti eredményeket pedig közzéteszik. Az építkezés csak hamar megkezdődött, és 2 év elteltével megindult a kutatómunka. Ez 1957-ben lépett működésbe az első gyorsító, amelyet hamarosan újabb követett. A ma is működő proton-szinkrotron üzembe helyezése idején a világ legnagyobb energiájú részecske gyorsítója volt.
Morat et Coppet auront été les étapes les plus difficiles de la randonnée du monstre qui l'a conduit du port de Bâle jusqu'à Genève où l'attend le cyclotron géant du CERN.
Passons de la théorie à la réalité.
A világ első proton-proton ütköztetőjét 1971-ben indították be. Ellentétes irányban haladó protonnyalábokat vezettek benne egymásnak. A szuper proton-szinkrotron megépítését 1976-ban határozták el. A 7 kilométer kerületű, immár föld alatti alagútba épített gyűrű egy része a határos Franciaország területén is áthalad. A berendezés jelenleg is fontos szerepet tölt be a CERN részecskegyorsításos kísérleteiben.
suivant l'impulsion qui leur est donnée, traverserait ce qu'elles ont.
Három fúrópajzs kezdte meg egy 27 kilométer kerületű köralagút kiválását. A három éves munkával létrehozott nagy elektron-pozitron gyorsító, a LEP alagútja a csatorna alagút után Európa második legnagyobb építménye. A Genfi-tó és a Jura-hegység között a felszín alatt átlagosan 100 méterrel kialakított köralagutat oly precizitással fúrták ki, hogy az indulási és érkezési pont között kevesebb, mint egy centiméter volt az eltérés. A LEP 11 éves kutatómunkát követően 2000-ben fejezte be pályafutását, hogy helyet adjon a Nagy Hadron ütköztetőnek. A 2009 óta üzemelő LHC, a világ legnagyobb energiájú részecske gyorsítója, a következő 20 évben a nagy energiás részecske és magfizikai kutatások legfontosabb berendezése lesz. A gyorsító gyűrű szupravezető mágneseinek hűtéséhez 120 tonna folyékony héliumot használnak. A berendezés évi 800 ezer megawatt órás villamos energia igényét egy közeli francia atomerőmű biztosítja.
Szóval Nagy Hadron ütköztető.
Nagy, mert ez a valaha épített legnagyobb ilyen célú eszköz, amit ember elkövetett. Azért hadron, mert hadronokat ütköztet, protonokat ütköztet, amik a hadronok egy fajtája, a kvarkok építik föl őket. Miért ütköztető? Itt igazából nem egy nyaláb van, hanem kettő egymással szembe kering, két gyorsító csőben, és a detektorok környékén ezt a két nyalábot egy gyorsítócsőbe viszik, majd nagyon trükkös módszerrel a detektor közepén egész egyszerűen összeütköztetik.
Van itt nekem egy szép kis anyagom az egész gyorsítógyűrűről.
A hidrogént először a LINAC 2 lineáris gyorsítókamrájába vezetik. Itt az atomokat elektromos töltés segítségével megfosztják elektronjaitól. A visszamaradt pozitív töltésű protonokat elektromos mező segítségével gyorsítani lehet. A protoncsomag ezután négy részre osztva a booster előgyorsítóba kerül. A lineáris gyorsítás helyett 170 méter kerületű gyorsító gyűrűt alkalmaznak. A pulzáló elektromos mező úgy hajtja előre a csomagokat, ahogy a hintát hajtjuk egyre magasabbra. A protonok útjára merőleges, erős mágneses tér arra készteti a részecskéket, hogy elkanyarodjanak, így maradnak a gyűrűben körpályán. A booster a fénysebesség 91,6%-ára gyorsítja fel a protonokat. Újraegyesítésük után a csomagok a proton-szinkrotron gyűrűbe kerülnek. Most kövessük két proton csomag útját. Ez a gyűrű 628 méter kerületű. A protonok itt a fénysebesség 99,9%-át érik el. Mivel a fénysebesség átlépése lehetetlen, a közölt energia nem a sebességet, hanem a protonok tömegét növeli tovább. A protonok parányi mozgási energiáját az elektronvolt mértékegységgel fejezzük ki. Itt már egy-egy proton energiája 25 giga elektronvoltra nő, tömegük pedig a nyugalmi tömeg 25-szöröse. A protoncsomagok átkerülnek a 7 km kerületű szuperproton szinkrotronba, ahol energiájuk hamarosan eléri azt a szintet, hogy tovább haladjanak a Nagy Hadron ütköztető 27 km kerületű körgyűrűjébe. Az LHC körgyűrűjének két vákumcsövében egymással ellentétes irányban keringenek a protoncsomagok. A szuperproton szinkrotronból érkező csomagokat ugyanis szétválogatják. A protonok fele az óramutató járásának megfelelő, másik fele azzal ellentétes irányban kerül pályára. A nyalábok a négy detektorkamrában keresztezik egymást, itt ütköztethetők a protonok. A szuperproton szinkrotron félórás működése során 2808 csomagot bocsát az LHC-ba. Az itt keringő csomagok másodpercenként 11.000-szer teszik meg a kört. A protonok tömege most már a nyugalmi tömeg 7.000-szerese. Körpályán tartásukhoz rendkívül erős mágnesekre 12.000 amper áramerősségre van szükség. Ezt a rendkívül magas értéket az űrnél is hidegebbre hűtött szupravezetőkkel lehet létrehozni. A detektorok közepén mágnesekkel egymásnak vezetik a nyalábokat. A protonok végre ütközhetnek egymással.
A Nagy Hadron ütköztető csúcsenergiája az 7 teraelektron volt, vagy 7000 gigaelektron volt, ha átváltjuk kisebb mennyiségre. Egyik oldalról is 7 teraelektron volt, másik oldalról is 7, így összesen 14 teraelektron volt energia az, ami egy adott ütközési pontba koncentrálódik. Ha ezt viszont összehasonlítjuk például a kozmikus sugáraknak az energiájával, kiderül, hogy a kozmikus sugarak ennél körülbelül 1000-szer nagyobb energiával ütköznek a Földünk légkörébe. Az anyatermészet egy kicsit ügyesebb, mint mi. A különbség, hogy mi akár 600 millió ütközést is létrehozhatunk egy másodperc alatt a berendezéseinkbe, míg a világűrből négyzetkilométerenként néhány ilyen nagy energiás ütközés létrejöttét, nagy energiás részecske becsapódását várhatjuk. Nagyon sokáig kéne ülnünk egy hideg sivatag közepén, hogy annyi eseményt összegyűjtsünk, mint amit a detektoraink belsejében, a jó meleg szobában vizsgálni tudunk.
Cső, gyorsító gyűrű. És ugye a fejlesztő csoport vezetője magyar, ezt ki ne felejtsük a történetből.
Vagy egy új alagútat kell ásni, vagy egy új technológiával, mint például a szupravezető mágnesekkel, egy magasabb mágneses teret tudunk létrehozni. Na most ezt nagyon érdekesnek találom legalábbis én, hogy még mai nap is sokkal drágább egy új alagútat ásni, mint egy ilyen nehéz technológiát, mint a szupravezető technológiát kifejleszteni. Egy olyan 15 évvel ezelőtt, amikor a LEP gyorsítókot eldöntöttük, hogy felújítjuk, miután utána néztünk minden árnak, az lett az eredménye, hogy szupravezető mágnesekre van szükségünk. Gyakorlatilag, ha az ipar ebbe a fázisban nem avatott be egy ilyen projektbe, akkor később hihetetlenül nehéz lesz, hogy valaki azt mondja, hogy oké, akkor legyártom azt, amit te kitaláltál, meg rajzoltál. Amikor egy mágnest kifejlesztesz, akkor egyértelműen van egy csomó olyan összetevő, amit meg tudsz vásárolni valószínűleg úgy, ahogy van, és már létezik az iparban. Viszont van egy olyan legalább 30-40% az összetevőknek, amin azért dolgozni kell, tehát olyan állapotban, hogy van, azt úgy nem tudjuk megvenni. Tehát persze, hogy lehetett kapni acélt, mielőtt az LHC-t megépítettük volna, de az LHC-hez egy olyan, az LHC mágneseihez egy olyan acélra volt szükségünk, aminek a karakterisztikáit nem találtuk meg abban. Tehát akkor egész egyszerűen azon dolgoztunk egy évig az európai acélgyártókkal, hogy kifejleszünk egy új típusú acélt. Na most ezt a típusú acélt, ezt kifejlesztettük a mágnesekhez, ezt felhasználtuk a mágnesekhez, de persze ők azóta használhatják bárhol máshol, bármilyen más projektre, és ez egy jó fejlesztési téma volt nekik. Ilyen nagy mennyiségben szupravezetőknek alkalmazása nincsen, máshol csak a CERN-ben. Tehát innen egyértelmű, hogy ekkora mennyiségű szupravezetőt is a CERN vásárolt meg, azelőtt sem, azután senki más. Azok a cégek, akik szupravezető technológiával foglalkoznak, azok teljesen tőlünk várják azt, hogy elmondjuk, hogy mire van szükségünk. Tehát milyen projekteket szeretnénk csinálni az elkövetkezendő 5-10-15-20 évben, mert annak függvényében ők beállítják a fejlesztési programjaikot. 10 évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk az iparnak, oké, most szeretnénk építeni egy LHC-t, akkor azt mondtuk, hogy lesz nekünk 1232 dipol kétpólusunk, ami mindegyik egy ilyen 350 ezer svájci frankba került. Tehát az iparnak persze, hogy érdeke volt, hogyha az elején dolgozik kicsit többet is a fejlesztésen, és nem nyer sok pénzt, de érdekes volt, mert tudta, hogy előbb-utóbb jön majd egy óriási szerződés, amin majd aztán ők is, hát nekik mi a céljuk az, hogy nyerjenek rajta egyértelműen, ebből élnek.
Tulajdonképpen kész csoda, hogy ide beengedtek.
K 2011. január végén a CERN közleményben tudatta, hogy a nagy hadron ütköztető megfelelően működik, így 2012 végéig folyamatos üzemet indítanak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyorsítót és a detektorokat hosszú időre elzárják a látogatók elől. A Minden Tudás Egyetemének forgatócsoportja az utolsó pillanatban jutott forgatási engedélyhez. Percekkel lezárása és beindítása előtt juthatott le a gyorsító gyűrűbe.
Most biztos minden néző azt gondolja, hogy majd jól fülön csípik ezt a Higgs részecskét. Úgyhogy ezt most rendbe kell tenni.
A Higgs nem stabil, pillanat alatt elbomlik, csak a bomlás termékeit figyelhetjük meg. Nagyon sok ütközési kísérletet végzünk, és gyűjtjük azt, hogy a különböző végállapotok, különböző események milyen gyakorisággal jelennek meg mondjuk 1000 darab ütközési kísérletben. Az 1000 itt csak egy példa, valójában több millió ütközési kísérletről van szó. Az esemény megfigyelése önmagában nem elegendő semmilyen kijelentésre. Sok-sok eseményt kell megfigyelni, és sok-sok eseménynek a feldolgozásából következtetünk arra, hogy amit látunk, az mennyiben egyezik azzal, amit az elméleti modell alapján előre elgondoltunk.
Ha van Higgs, akkor az jó, hogy mindent tudunk, minden meg van oldva. Ha nincs, és én azt mondom, hogy 99% a valószínűség ennek, hogy kell lenni, mert eddig az elmélet olyan jól működött, hogy az nagyobb csoda lenne, ha nem lenne Higgs, mint ha van Higgs.
Ez jó.
Viszont ha nem lesz meg a Higgs, akkor azt mondom, hogy na igen, most kell menni fizikusnak, mert most nagyon érdekes dolgok vannak.
Akkor most kapjuk el a Higgs bozont. Hova is tettem azt a detektoros anyagot? Aha, itt van.
A nagy hadron ütköztető kettős gyorsító gyűrűjében egymással ellentétes irányban közel fénysebességgel száguldó hadroncsomagokat négy helyszínen hatalmas érzékelőrendszerek belsejében ütköztetik. Minden ütközés során részecskék sokasága keletkezik. Ezeket kell a négy hatalmas detektorrendszernek észlelnie, elemeznie, és az adatokat rögzítenie, illetve továbbítania. A négy detektor közül az ATLASZ és a CMS általános célú detektor. Legfőbb feladatuk a Higgs bozon azonosítása. Az ELISZ kísérlet célja az ólomion ütközések elemzése. Az ősrobbanás utáni néhány milliomod másodpercben valószínűleg egészen különleges anyag töltötte ki az újszülött univerzumot. A protonok és neutronok építő elemei a kvarkok, és az őket összeragasztó gluonok igen rövid ideig szabad állapotban létezhettek. Ezt az ősi kvarklevest, a kvark-gluon plazmát a remények szerint az ELISZ detektor fogja észlelni. Az LHCB kísérlet a B-kvarkok tanulmányozásával az anyag és az antianyag különbözőségét keresi, hogy megtudjuk, hogyan maradt meg az ősrobbanást követően az általunk ismert anyagi világ. Ugyancsak a detektorokban igyekeznek kísérleti bizonyítékokat találni a sötét anyag miben létére magyarázatot kínáló, a standard modellt kiterjesztő szuperszimmetria elméletre.
Na, ez fontos. Remélem, ez így merélhető lesz.
A nagyon távoli égitestekről jövő fény eljut hozzánk úgy, hogy elhajlik, miközben hozzánk közeledik. Az elhajlásnak az az oka, hogy közöttünk, a távoli égitest és közöttünk tömeg van. És ennek az elhajlásnak a vizsgálatából lehet tudni, hogy lényegesen több tömeg van ott, mint amennyit látunk szabad szemmel. Tehát ez utal arra, hogy ott valaminek kell lennie, ami tömeggel rendelkezik, de nem látható, ezt nevezzük sötét anyagnak.
Ahhoz, hogy a sötét anyagot elemi részecskeként értelmezni tudjuk, ahhoz a standard modellhez hozzá kell adnunk plusz hipotéziseket. A legnépszerűbb ilyen modell kiterjesztés az úgynevezett szuperszimmetria, amely feltételezi, hogy a világunk elemi részecskéinek partnerük van, amely más, kicsit más szimmetriával rendelkezik, ezért hívjuk szuperszimmetriának.
Minden egyes részecskéhez, ami a standardmodellben van, van egy társa. Ennek a társnak a tulajdonsága sok tekintetben nagyon hasonló, mint az eredeti standardmodellbeli részecskéi. A különbség mindösszesen annyi, hogy mondjuk a szuperszimmetrikus kvark, vagy szuperszimmetrikus elektronnak a perdülete az más, mint a rendes kvarknak, rendes elektronnak a perdülete.
A szuperszimmetrikus részecskék, ha léteznek, azok ugyanúgy kellett, hogy keletkezzenek az ősrobbanás idején részecske, antirészecske párok formájában, mint a közönséges részecskék, és de ahogy bomlottak, a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecske nem tud hova lenni, vagy nem tud tovább bomlani, és feltételezésünk szerint ez alkotja a sötét anyagot, amely valószínűleg nehéz, lassan mozgó, gomolygó részecskékből áll.
Lehet, hogy azért nem látjuk az univerzum sötét anyagát, amely gravitációsan kölcsönhat velünk, mert az tulajdonképpen a szuperszimmetrikus világban leledzik, és az ott lévő nehéz részecskék, azok hordozzák ezt a nehéz tömeget. És mi csak a 4%-át látjuk a világnak, az az, ami a mi anyagunkból van.
A nagy gyorsítót időgépnek is szokták nevezni. Ükanyánkkal persze nem találkozunk a segítségével. Olyan értelemben időgép, hogy minél jobban megközelítjük az ősrobbanás pillanatát, annál többet fogunk megtudni a természetről. Csillagászati módon körülbelül 10 milliárd évre látunk el. Az ősrobbanás az elmélet szerint 14 milliárd évvel ezelőtt történt. Az űrteleszkópok segítségével néhány százmillió éve meg tudjuk közelíteni az ősrobbanást. A kozmikus háttérsugárzás, mint már említettem, 380 ezer éve megközelíti. A nagy gyorsító nyalábjainak ütközésekor rekonstruálni reméljük az anyag szerkezetét az ősrobbanás utáni töredék másodpercben.
Ez a gyorsító, ez nem csak protonütközést tud elvégezni, hanem gyakorlatilag minden töltött részecskét, például nehezebb ionokat, sőt az úgynevezett nehéz ionokat, például egy ólomatom magot, amit megfosztottunk összes elektronjától, akkor 82 pozitív töltés, 82 proton található abban az ólomatomban, plusz 126 neutron, tehát ezt a 208 részecskét felgyorsítjuk az egyik irányból, és a másik irányból szintén ilyen 208, tehát 208-szor nehezebb részecskét, mint a proton. Felgyorsítjuk őket, összeütköztetjük, és ennek a kísérletnek az a célja, hogy a protonokban és a neutronokban lévő, az ott rejtőző kvarkokat és gluonokat kiszabadítsuk. A kvarkgluonplazma újra előállításának a célja az, hogy vissza tudjunk menni univerzumunk keletkezésének első mikromásodpercéig, amikor az univerzumot kvarkgluonplazma töltötte ki. Azaz, ha meg tudjuk mérni ennek az anyagnak a tulajdonságait itt ma a laboratóriumunkba, akkor vissza tudunk menni 13,7 milliárd évet, és nagyon pontosan le tudjuk írni, hogy annak idején, 13,7 milliárd évvel ezelőtt a nagy ősrobbanás, az hogyan következett be? Hogyan repült széllyel az anyag, hogyan alakultak ki benne forróbb és hidegebb szigetek, milyen volt az a környezet, ahol a későbbiekben a hidrogén, a hélium kialakult, és ahol utána a csillagok jöttek létre.
A kezdeti optikai adatgyűjtést és elemzést a 60-as évek végétől fokozatosan felváltotta az elektronikus detektálás és jelfeldolgozás. Ez a számítástechnikai és különösen hálózati eszközök fejlesztését is magával vonta. Egyre nagyobb kapacitású tároló egységekre és egyre gyorsabb hálózati kapcsolatra volt szükség. A hálózati kommunikáció élvonalában járó SAN-ből hódította meg a földkerekséget a világháló is. Ma már az LHC kísérleteinek 150 millió érzékelője másodpercenként 40 milliószor szolgáltat adatot. Az óriási adattömeget még a detektor belsejében úgynevezett triggereléssel szűrik meg. Ennek eredményeképpen másodpercenként átlagosan 100 ütközés került további elemzésre. A négy kísérlet teljes adatfolyama a másodpercenkénti 700 megabájtot is eléri, ami évi 15 millió gigabájtnak felel meg. Ha ezt az adattömeget DVD-re írnánk ki, az egymásra rakott lemezek magassága közel 3,5 kilométer lenne.
Olyan ez, mint amikor egy szénakazalban tűt keresünk. Ha tudjuk azt, hogy 10 cm hosszú tűt kell keresni, akkor kiválogathatjuk a szénakazalból az összes olyan darabot, amelyiknek a hossza 10 cm, akkor már rögtön lecsökkentettük a szénakazalnak a méretét. Ezt nevezem háttérnek. Ha azt is tudom, hogy a tűnek egyenesnek kell lennie, akkor még inkább ki tudom válogatni a 10 cm hosszú egyenes darabokat, és akkor még jobban lecsökken a háttér, úgy, hogy közben maga a jel, a 10 cm hosszú egyenes darab, az továbbra is benne van az egészben. És a statisztikai adatelemzés az annyit jelent, hogy a jelnek a háttérhez való viszonya milyen. Magában a nagy színakazalban ez a szám, ez a jel per háttér viszony, ez nagyon kicsi. De hogyha kiválogattam az összes olyat, amelyik hosszabb vagy rövidebb 10 centinél, kiválogattam az összes görbét, akkor már a jel per háttér viszony az jelentősen megjavul, és azt szoktuk mondani, hogy ha a jel osztva a háttérnek a négyzetgyökével az 5-nél nagyobb, akkor felfedezést tettünk.
A mion kamrák úgy vannak felépítve a Barán régióban, a Hordó régióban, hogy minden egyes mion kamrának 4 réteg érzékelő felülete van. A 4, aztán még 4, és közben még 4, tehát 12. Hogyha egy mion áthalad egy ilyen mion kamrán, akkor ugye azt várnánk, hogy ebből a 12 rétegből azért elég sok megszólal. Na most, hogyha csak egy szólal meg, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy ez zaj, egy vagy kettő, nyilván ez a beállításoktól függ. Tehát olyan mintázatokat várunk egy ilyen detektor elemtől, ahol nagyon sok ilyen réteg megszólal, és akkor ezt már ez az úgynevezett első szintű trigger már tovább engedi. A második szinten már több idő van arra, hogy az eseményekkel foglalkozzunk, sokkal kevesebb eseménynél túl. Itt már egy detektor szegmenset lehet vizsgálni, tehát mondjuk, ha megmaradunk a mion kamráknál, akkor több mion kamrát egymás fölött meg lehet nézni, hogy ez ténylegesen valamilyen műon pályának tűnik-e. Aki ezt is túléli, azokat az eseményeket egy gyors rekonstrukciónak vetjük alá. Itt már ténylegesen nagyon sok időnk van, ez a nagyon sok idő, ez már néhány millisekundum. Egy nagyon bonyolult, nagyon erős számítógépfarm feldolgozza ezeket az adatokat, durván rekonstruálja az eseményt, és ebből el tudja dönteni, hogy ez tényleg olyan fizikaszerű, mint amit mi várunk, vagy nem. És csak azok az események kerülnek archiválásra, akik ezt a kritériumot is túlélik. A CMS detektor vezérlő termében vagyunk. Hagyj mutassam be kollégáimat, akik most szolgálatot teljesítenek éppen. Rögtön az első munkahelyen ül az úgynevezett shift leader, ő a műszakvezető, ő felel mindenért alapvetően. Kicsit olyan, mint egy kapitány egy hajón, felel azért, hogy működjön a detektor, gyűjtsön adatot a detektor végső soron, ő tartja a kapcsolatot a gyorsító üzemeltetőivel. Tőle jobbra ül az úgynevezett DQM shifter, akinek az a feladata, hogy ellenőrize, figyelje az adatokat, amik a detektorról jönnek, és próbálja meg megérteni, vagy megnézni, hogy van-e olyan jel, olyan arra utaló jel, hogy a detektor mondjuk rosszul működik. A következő kollégám, az úgynevezett trigger shifter, az ő feladata az, hogy ezt a rendkívül bonyolult adat csökkentő rendszert, amit triggernek hívunk, üzemeltesse, és ennek a hibáira azonnal rájöjjön és riassza meg felelő embereket. Itt mellette ül az úgynevezett DAQ shifter. Az ő dolga az adatgyűjtésnek az üzemeltetése, rendkívül bonyolult rendszer ez. Ennek az üzemeltetésében azonnal észre kell vennie, hogyha valamilyen hiba történik, hiszen ez a számunkra a legfontosabb dolog, az adat. Ha az adatgyűjtő rendszer leáll, akkor értékes időt, értékes adatot veszítünk el. Itt a terem túloldalán ül az úgynevezett DCS shifteres kollégám. Hát ő felel az infrastruktúráért. Ha shift leader a kapitány, akkor ő és a DAQ shifter, az úgynevezett első tiszt, tulajdonképpen az ő feladatuk az, hogy a detektort életben tartsák. A DAQ shifteres az adatgyűjtési szempontból, a DCS shifteres az pedig a infrastruktúrális szempontból. Tehát az ő feladata az, hogy azt figyelje, hogy minden nagy feszültség, kis feszültség, hűtés a helyén van, ha valami nem stimmel, akkor azonnal megfelelő szakértőt kell riasztani. Itt van még néhány olyan konzol, ahol nem ülnek kollégák. Ezek közül az egyik a mágnesnek a konzolja, ez egy teljesen automatikus rendszer, és az LHC-ban központilag felügyelik az összes ilyen mágnest, illetve az úgynevezett BRM, ami ott nagyon hátul található, az pedig a nyalábnak a különböző tulajdonságait mérő eszköz, ami nagyon-nagyon fontos azért, hogy megbízhatóan tudjuk üzemeltetni a detektort.
Vagyis többszintű az adatfeldolgozás. Na akkor most jön a grid. A lelkemre kötötték, hogy ez nagyon fontos.
A grid számítás lényege a földrajzi értelemben megosztott számítógép központok egyetlen virtuális szuperszámítógépet alkotnak. A csomópontok könnyen beszerezhető hardware elemekből állnak, ezek megfelelő ötvözésével, valódi szuperszámítógép teljesítményével egyenértékű számítási erőforrás alakítható ki, a szuperképességű gép előállítási költségeinek töredékéért.
Nem az a probléma, hogy a gyorsítót megépítsük, hanem hogy azt az információs rendszert létrehozzuk, ami képes lesz ezt az évenkénti több petabájti adatot az utolsó biti megértéseig feldolgozni. Az adat gyűjtésnek a legkritikusabb fázisa az, amikor a kísérletből az adatok bejutnak először a számítógépbe. Ez megismételhetetlen, mert ez egyszer történik, és ha itt valamit elvesztünk, akkor az elveszett. Ezt úgy hívják, hogy ez a nullás réteg, tier nulla, ezt muszáj a CEN-ben megcsinálni. Az összes többi rétegek, a tier 1, 2, 3, azok viszont az egész világon elosztva vannak. 10 darab olyan központinak mondott tier 1 rendszer van, ahol az eredeti adatokat is duplikálva tárolják, tehát hogyha valami cunami történik a világ bármelyik sarkán, akkor az adatok legalább egy példányban valahol megmaradjanak. Ezután következnek a TR2-es központok, ezek körülbelül olyan nemzeti laboratórium szintű központok, és utána jönnek a TR3-as központok. Az igazi kutató munka az a TR3-ra történik, mert a kutatás lényege az egyedi kutatónak az agya.
A SZEM-ben alapkutatások folynak. Olyan kérdésekre keresnek választ az ottaniak, amelyek vizsgálatára egyelőre alig kínálkozik készműszaki megoldás. Az intézmény így valósággal ontja az új elveket, módszereket, berendezéseket. Eredményei a legkülönfélébb gyakorlati területeken hasznosulnak. Jó példa a KFK és az ELTE fiataljainak műoncsapdája. Az ELISZ detektorhoz kifejlesztett berendezés a kozmoszból érkező műonokat érzékeli. Geológiai vizsgálatokhoz már is nagyszerűen bevált, de ELF-ben kamionok raktere is átvizsgálható vele mindenfajta sugárterhelés nélkül.
Az ALICE kísérlet tervez egy nagyon nagy impulzusú részecskeazonosító berendezést, és ennek a komplex rendszernek lenne egy aldetektora a miénk, ami konkrétan a részecske pályát határozza meg egy ilyen egységen belül. Több apró olyan ötletet használtunk fel, amik már léteztek. A fejlesztés egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy minél kevesebb anyag legyen a detektorban, minél vékonyabb legyen, hogy a keresztül haladó részecskének a pályát ne zavarjuk meg.
Az nagyobb csoda lenne, ha nem lenne Higgs, mint ha van Higgs. Viszont ha nem lesz meg a Higgs, akkor azt mondom, hogy na igen, most kell menni fizikusnak, mert most nagyon érdekes dolgok vannak.
Na, elégedett vagy?
Hát, haladunk.
If you're looking for heat, we got the calorimetry. If you're looking for heat, we got the calorimetry. We got the liquid argon and the HEC, that towel pump full of energy. Little energy, everything we see.
A Minden Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.